reformáció ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindenket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, keresünk meg Isten tiszteletünk kezdőinek. A 392-es számú énekünknek mind az öt versét énekeljük szép reformációs korabeli énekünk, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Vasárnapon figyeljünk Isten ígére, amint megvan írva Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írt levelében. A levélnek a második részéből az első hat verset fogunk olvasni. Ezekben a versekben így van megírva számunkra Isten ígéje. Azért nincs mentséged, te ítélkező ember, Mert amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el. Hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel. Azt pedig tudjuk, hogy az Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket cselekesznek. Azt gondolod, te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat teszed, hogy akkor te megmenekülsz az Isten ítéletétől, vagy megveted jogságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérése ösztönöz. Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára, amikor az Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy igazságosan ítél. Mert mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni. A kegyelem Istene tegye áldottá számunk az ő igéjét, a hallgatását és elfogadását. Jöjjetek, fennállatok! Örökkévaló Istenünk, hitvallásunk szerint te vagy az, aki az igaz hit közösségét, a gyülekezet közösségét létrehívod, te vagy az, aki magad elé szólítod a tieidet, és te vagy az, aki ismered a tieidet. Köszönjük, hogy ezen az ünnepnapon a magunk gondolataival, kéréseivel, a te nevednek segítségű hívásával itt lehetünk te előtted. Köszönjük neked, hogy számon tartod a mi életünket. Számon tartod a bukdácsolásunkat, fájdalmainkat és gyászunkat, hogy napjainkban kereshetjük a te segítségedet. Mögöttünk van megint csak egy hét, vagy talán egy hosszabb idő is. Most itt vagyunk te előtted, hogy megvizsgálj bennünket. Elődeinktől azt tanultuk, hogy nekünk is szembe kell néznünk önmagunkkal. Hogyan éljük az életünket, és hogy mennyire kerültünk távol te tőled. Ma szeretnénk itt állni előtted úgy, mint akik újból közeledni szeretnénk hozzád. Hívj magadhoz, és készítsd el számunkra te ígéret, annak az ajándékát, a vigasztalást, a békességet, azt, amire éppen szükségünk van. Kérünk, a te lelked áldása legyen a mi Isten tiszteletünkön, a te nevednek dicséretén. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 171-es számú dicséretünkkel. 171-es számú életünk egyetlen versékelkei, megáll az Istennek igéje. Pálapostolnak a Rómabeli gyülekezethez írt leveléből a második résznek, a negyedik verséből, annak is a második felé. Nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, a mai alapige ez nem egy kijelentés és nem egy tanítás, hanem inkább egy kérdés. Kérdőjel van a mondat végén, és Pál apostol egy igen kemény tanítás, vagy helyreigazítás után teszi fel ezt a kérdést a hallgatóinak. A Rómabeli gyülekezethez írja ezt a levelet, és még csak a levélnek az elején vagyunk, És az apostol nagyon kemény szavakkal ítéli azt a helyzetet, amelyben ez a gyülekezet él. Hogy a gyülekezetnek egy magja, vagy talán egy nagyobb közösség úgy tekint a maga életére, mintha sokkal különb lenne másokénál. Különb lenne a többi hívő embernek az életétől, vagy különb lenne a többi embernek az életétől. Ítélkeznek. Azt gondolják, hogy amit ők mondanak, az igaz, az megállja a helyét, és mindaz, amit a másik mond, az tévedés. És nagyon sokszor mi magunk is beleesünk ebbe a hibába. Az ítélkezés az egy visszatérő bűn a mi életünkben. Mert mindig nekünk van igazunk, és mindig a másik téved. És mindig a körülmények azok, amelyeket megindokolva elmondjuk, hogy mi miért jutottunk ebbe a helyzetbe, hogy miért alakult így az életünk. Sohasem tudjuk azt mondani, hogy én voltam a hibás, hogy valamit nem jól tettem. És az apostol nagyon kemény szavakkal felhívja a figyelmet erre, és azt kérdezi, hogy vajon nem kellene elgondolkoznod arról, hogy a te életed az miben lenne külön a többiekétől. Nagyon sokszor, és így jutott el a középkor is abba az állapotba, ahol az ember a maga igazát keresve, azt hangsúlyozva már el is hiszi azt, hogy tényleg csak nekem lehet igazom. A középkori egyház is eljutott idáig, és úgy gondolta, hogy ő úgy tudja megmenteni az emberi életeket, ha megítéli azokat. Hogyha félelmet és rettegés kelt az Istennel szemben. Hogyha elmondja, hogy ha így élsz, akkor a pokol sötétsége vár te rád. Hogyha nem tudod a törvény cselekedeteinek megfelelően igazítani a lépteidet, elveszett ember vagy, és az Isten közelében nem juthatsz el. Oda csak a szentek és a tiszta életű emberek jutnak el. És odáig is eljutottak, hogyha tényleg képtelen vagy arra, hogy megváltsd magad cselekedetekből, akkor váltsd meg magad a pénzedből. És amikor idáig eljut az ember az ítélkezésében, és egy kicsit hadd utaljak arra, hogy körülbelül ez történik a mi életünkben is, ugyanígy várjuk el, hogy mások megváltsák magukat a mi szemünkben, és jobbá legyenek, felnőjenek végre hozzánk és a mi igazságunkhoz, akkor egy embernek a lelkében talán csendes keserűségben megfogalmazódik egy gondolat. Vajon az Isten országába így lehet elvezetni embereket? Vajon az Istennek a csodája, az evangélium örömhíre ez, hogy ha nem térsz meg, akkor az Isten büntetése vár rád. Akkor az a sötét felhő körülvesz az életedet, és elveszett vagy. És az az emberi gondolat, ami egy lélekben megfogalmazódott, legyen ez akár egy Luther-Márton, vagy talán sokakban, másokban is, csak kellett valaki, egy olyan kaliberű ember, aki ezt felmerül vállalni. A nagy kérdés, hol találok én egy kegyelmes Istent? Hol van az Isten jósága, amely megtérésre ösztönöz? Ismerjük ennek az embernek az életét, és a legendás csodát is az ő életéből, amelyet sokan úgy gondolnak, hogy a megtérésének a pillanatát idézhette elő. Hogy a viharos éjszakán társával együtt fordult haza, és a nagy viharban, a villámcsapások között, ahogy igyekeznek, a társa meghal, és ő megmarad. És felteszi a nagy kérdést, hogy miért én? Én voltam a jobb. Én vagyok az, akit az Isten jobban szeret. És rá kell döntenie arra, hogy nem, ez nem így van. Szeretném azt hinni, hogy azért vagyok itt, és azért vagyok én az élők sorában, és azért vagyok én az Isten kegyelte, mert én lennék a jobb, de nem így van. Hanem elkezdi keresni, hogy akkor az Isten jóság és a kegyelme az engem mire kellene indítson. És ebből a keresésből történik egy nagyon csodálatos változás az Isten közösségének az életében, a nagy közösség életében, az egyház életében, de ennek a nyomán változik meg az ember élete is. Hol találok egy kegyelmes Isten? Találkozni az Istennek a jóságával. Pál apostol erről beszél. Vajon nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz? Annyi mindent fel tudnánk sorolni az életükben, amit az Isten kegyelméből és irgalmából kaptunk. Ami nem a mi érdemünk, amit mások nem kaphattak meg, valahol az Isten rendelése úgy volt, hogy nem az övék élet, hanem az enyém. Talán ide kellene felsorolnunk a legnagyobb értékünket is, a hitnek az ajándékát. Nem akarok senkit felmenteni az alól, hogy nincs ott az Isten közelében. Ha a hit ajándékát nem kaptuk volna, akkor mi most nem lennénk az Isten közelében. Nem élveznénk az Isten vigasztaló ajándékait és segítségét. Külön nem érdemeltük ezt. Mégis a miénk lehet. Eszembe jutnak jézusi történetek az evangéliumokból, hogy olyan emberekhez tudott odalépni, akik érdemtelenek voltak arra, hogy ott volt a vámszedő, aki kirekesztett már a saját közössége is, aki hazaárulóvá lett, aki megtagadta a maga hitét, de mégis várt valakire, akinek a jósága őt majd megérinti, és egy egészen más úton tud onnan elindulni, hogy felállhat ettől az asztalhoz, amihez ő már odaláncolta magát, és elindulhat egy új élet fele, és lehet egy tanítvány belőle. Aztán ott vannak az asszonyok, akik a maguk bűnével mennek Jézushoz, akik próbálják a szerencséjüket és a boldogságukat megtalálni. Jézus tudja róluk, több férjed is volt, és akivel élsz, az nem a férjed. És mégis ott a kútnál elkezdenek beszélgetni. Ettől lényegesebb dolgokról, hogy éppen mi hogy próbáljuk a felszínen megkeresni a boldogságunkat. Jézus ott mélyebb leás, és az a jóság, amely belőle megszólal, az a másik számára az életének a megváltozását jelenti. Valami olyasmit, amit hírül kell adni a többieknek. Elmegy, és azt mondja a város lakóinak, akitől eddig félt, és akik elől eddig bújdokolt, hogy nézzétek, itt van valaki, aki róla mindent tud. És nem kövezett meg, és nem tagadott ki, hanem beszélgetett velem. Felajánlotta a segítségét. Hány olyan helyzete van az életünknek, amikor az Isten joggal mondhatná azt, hogy elbuktál, hogy elegem lett belőled, hogy kicsi hitűséged most már bosszant engem. És aztán mégis találkozunk azzal, hogy az Isten valahogy alánk nyúl, valahogy mégis megérinti a lelkünket, és nem a félelem érzete az, és nem a sötétség gondolata az, ami újból és újból visszamenekít minket oda az Isten mellé, hanem annak az ismerete, hogy ott engem valaki szeret. Talán nem is kellene én felhessem, mert mindenkiben feljött a példázatnak is a képe, hogy a tékozó fiú egyszer ott a mélyponton azt tudta mondani, hogy én hazamehetek. Nekem van valaki, akiről azt tudom, hogy jóságos, hogy tud adni újabb lehetőséget. Visszamegyek és eljárok, és azt mondom neki, hogy védkeztem az ég ellen és te ellened. És majd meglátjuk, hogy mit tesz. Az Isten jósága valami ilyesmi az életünkben, amely mindig arra ösztönöz bennünket, hogy vissza-vissza menjünk, megkeressük őt, és keressük azt az utat, amelyet egykor elvesztettünk. Hogy jön ez az ítélkezéshez? Pál apostol azt mondja, hogy az Isten jósága megítél bennünket. Te ítélkezel mások felett. Odaállítod magadat a másik mellé, és azt mondod, hogy te jobb lennél. Hogy te jobban tudod, te jobban hiszed. De akkor most nézzük meg, mi van, ha az Isten áll melléd. Ha maga Krisztus áll oda melléd, és azt kérdezi, hogy na akkor most mondd, hogy te kinek gondolod magad. Akkor az ember tisztasága már nem olyan tiszta. Akkor az én igazságom már nem áll meg annyira. Akkor kiderül az, hogy az én Krisztus mellé állásom az engem igencsak hamissá tesz. Ennek a felismerésére jutnak el a reformátorok, hogy nem máshoz kell igazítsam az életemet, hanem Krisztushoz. Ő lesz az, akihez mérhetem magamat. És akkor ki az, aki ítélkezni mer? Ki az, aki azt merné mondani a másiknak, hogy te kevesebb vagy? Vagy hogy neked kellene először bocsánatot kérni? Vagy te vagy az, aki miatt ez az egész helyzet történt? Vagy megromlott a kapcsolatunk? Akkor már nem lehet ilyet mondani. Mert az a szeretet, ami benne van, az a türelem, az, amiről az apostol így beszél, hogy vagy megvetnéd az Isten jóságának, elnézésének és türelmének a gazdagságát, az engem megítél. Hát az Isten miért ne lenne türelmes azzal a másik emberrel, akivel ugyanazt a csodát véghez viheti, amit velem is véghezik. akinek adhatja ugyanazt az ajándékot, amit én is kaphattam. Miért vagyok ezen fölháborodva? Miért vagyok én türelmetlen a másikkal? Jézusnak van erre is példázata. Az adó szolgának a példázatát jól ismerjük. Valahogy nagyon jól példázza a mi életünket és Istennel való kapcsolatunkat. Hogy az Isten maga elé állít bennünket, és azt mondja, hogy jó, akkor számolj el az életeddel. Mutasd meg, hogy hogy tudsz elszámolni. És akkor én az Isten előtt lefordulva könyörgök, és azt mondom, hogy Uram, ne, nem tudok elszámolni. Annyi mindennel tartozom neked, annyi mindennel megbántottalak. És erre az Isten azt mondja, hogy jó, eredjél békessége, nem tudod megadni, elengedem az adósságodat. És kilépve az Isten színe elől, szorongatjuk társainkat, szorongatjuk a másik embert, hibáztatgatjuk, számunk kérjük. És erre az Isten azt mondja, hogy hát ezt tanultad tőlem. Akkor vissza is lehet csinálni a dolgokat. Akkor én is elszámoltam. Ha ítélkezel, és nem tudsz te is kegyes lenni, és irgalmas, akkor tapasztald meg azt, amikor én számoltatok. És nagyon sokszor ezt is megtapasztaljuk, hogy az Isten egy-egy helyzetben elszámoltat. Amikor nagyon érezzük azt, hogy az Isten kegyelmének jó lenne most érezni az ízét, érezni a békességét, de dolgokon végig kell menjek. Sokszor úgy van, hogy az ember azokat a tévedéseket és bűnöket, amelyeket elkövetett az életében, azoknak a következménye alól nem mentesül. És ott az Isten megmutatja, hogy milyen az, amikor számolunk dolgokkal. De még ezután is van folytatás. Még erre nézve is azt mondja az Isten, hogy de az én jóságomat látva, az téged megtérése kellene ösztönözzön. Azt gondolnák, hogy az Isten jóságával találkozva, majd ez a külső világ fog megváltozni. Majd a többi ember. És itt pedig egész másról van szó. Ez a megtérés, ez egy különleges és titokzatos szó. Lehet belőle nagyon kegyes szót kovácsolni, és lehet nagyon semmisíteni. De itt nem másról van szó, mint arról, hogy ha valaki az Isten jóságát megtapasztalja, az valami belső változást okoz az életében. Akkor tudja már, hogy ugyanúgy nem folytathatom, ahogy eddig tettem. Valami másnak kell lennie. Akkor az azt jelenti, hogy bennem változik meg valami, nem a világ változik meg. Nem a másik ember kell megváltozzon. Én fogok megváltozni. Mert nem lehetek ugyanaz. Hiszen az Isten ajándékait megismertem. Hiszen az Isten engem megtartott. Hiszen az Isten engem megerősített. Nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz? Tudom, hogy nem szabad megváltoztatni a Biblia szavait. De mégis ma, ezen a különös ünnepnapon, hadd cseréljek ki benne egy szót. Nem veszed észre, hogy téged az Isten jósága reformációra ösztönöz? Azaz, ami eldeformált életünknek a visszaalakítására. Valahogy újból oda lépni az Isten előtt elé, és tisztává tenni azt, ami elhomályosodott. Hogy én mihez is mérem magam, és kihez is mérem magam. És hogy honnan is veszem az erőt az életemhez, a mindennapjaimhoz. Honnan és miért számítok arra, hogy az Isten holnap is meg fog kegyelmezni nekem. Hogy megerősít akkor, amikor emlékezem. Hogy velem van akkor, amikor elveszítem a társamat. Ha velem, hogy ott lesz akkor is, amikor ennek a világnak alapjaiban megnyilognak a vélt valóságai. Vajon tudom-e azt mondani, hogy az Isten kegyelme az nem nyilog meg. Arra én akkor is fogok tudni támaszkodni, amikor mindezek már nincsenek. Egyetlen gondolattal szeretném befejezni, ami nem ehhez az ünnephez kötődik. Én felmerem vállalni, és kimerem mondani, hogy a reformáció ünnepe az mindig is az életről szólt. A Krisztusban kapott új életről, és annak az ajándékáról. De emellé az ünnep mellé, ami lelkünkben beszivárog egy másik, hogy ennek az időszaknak van egy ilyen nehézség is, hogy elmegyünk és felkeressük azokat a helyeket, ahol azok vannak, akik már nincsenek közöttünk. Hogy a temetőket járjuk és a virágainkat helyezzük el, és emlékezünk a gondolatainkban. Vajon erre nézve az apostol kérdésére milyen feleletet tudunk adni? Az Isten jósága ott bennünket mire ösztönöz? A kemény sírok között és a fejfák között, ahol ott van betűvel felvésve egy-egy név, és megjelölve egy-egy számmal egy-egy életszakasz vagy élet, ott vajon vannak-e csendes imádságok? Ott vajon az Isten jósága tud-e engem arra ösztönözni, hogy túllássak azon, ami ott a valós szemmel látható? Vajon ott, ezek között a zord körülmények között, az Isten jósága engem mire ösztönöz? Vajon felnyílik-e a szemem arra, hogy az Isten meg akarja tartani ezt az életet, ezt a törékeny életet? Hogy az Isten az ő országát is elkészítette. Hogy úgy belépni ennek a kertnek a kapuján, hogy itt valami olyasmire emlékezünk, ami nagyon a földhöz köt bennünket, de az Isten jósága ennél többre becsülje az embert, és ott van az elkészített hely önállna. Vajon ezek a gondolatok, ezek megvannak a lelkünkben? Jó lenne most úgy ünnepelni, és úgy emlékezni, hogy az Isten jósága valami olyasmire indít bennünket, mely megváltoztatja az életet. Talán az emlékezés gondolatait is. Talán több hálaadással lennénk akkor az Isten felé, és talán jobban felfigyelnénk arra, hogy ez az örökkévaló Isten, aki minket oly sokszor megpróbál, mindig megadja azt az erőt is ezekhez a próbatételekhez, amelyekkel mi ezekkel meg tudunk küzdeni, harcolni, és ahol győzedelmeskedni is tudunk. Csendesedjünk el, és próbáljuk megfelelni magunk őszinte lelkével az apostol szavaink keresztül feltett isteni kérdésre, avagy nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz. Amen. Újból és újból leboruljunk előtted, és kérjük a te segítségedet. Csak előtted merünk igazán kitárulkozni, megmutatni azt, ami bennünk van, fájó sebeket, emlékeket, gondolatokat, a jóra való törekvésünket, a megváltozásnak a szándékát, de sokszor a kudarcát, oly sok mindent, ami az egész életünket kitölti. Úrunk Istenünk, jöttünk már ide félelemből is, és talán abból a félelemből nem is szabadultunk akkor. De most arra szeretnénk gondolni, hogy neked elkészített utad és gondolatod van, amelyre rá akarsz állítani bennünket, amely visszavezet bennünket az életbe. Abba az életbe, amelyet tőled kaptunk, amelyet te újból és újból meg akarsz újítani, és ahol bennünket is a te képedre akarsz formálni. Hadd álljunk ma oda Krisztus mellé. Hadd lássuk a magunk gyarlóságát, de hadd lássuk azt a kezet is, amely kinyúlik felénk, és amelyet el tudunk fogadni. Köszönjük az úrvacsorának a jeleiben ezt a meghívást. Azt, hogy te számítasz arra, hogy hozzád jönnek mindazok, akik meg vannak terhelve, akik megfáradtak ennek a világnak az útján, akik sebeket hordoznak, akik az emlékeik között élnek még, hogy te valami újat adj nekik. Köszönjük ezt a közösséget, az egyháznak ezt az ünnepét, amelyben oda lehet figyelni te rád, és meg lehet újulni szolgálatban is, imádságban is, a te dicséretedben is. Imádkozzunk ma azokért is, akik emlékeznek, akiknek a lelkén most egészen friss még a seb, akik visszagondolnak régmúlt időkre. Hadd lássák a te jóságokból, hogy ezért lehet hálát adni. És hadd imádkozzunk mindazokért, akik ma zarándokok, akik ezekben a napokban elindulnak és járják a múltat, hadd találkozzanak a te jóságoddal, és azzal, amit te készítettél el a téged szeretőknek. Köszönjük ezt a mai ünnepnapot, a te áldásaidat, és kérjük, hogy őrizd meg a mi életünket most és minden időben. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentlélek megőrző kegyelme. Legyen is maradjon minnyájunkkal, áldjon meg és őrizzen meg bennünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket és hallgassuk meg a hirdetést. Szeretettel hívunk fel a gyülekezet figyelmét az adakozásra. Az adakozással kapcsolatban szeretnék hirdetni a gyülekezetnek, illetve tudatni a gyülekezettel, hogy a Iszapkáros útnak javára felajánlott versenypénz összegünket elküldtük, ennek összege 150 ezer forint volt. Örömmel hirdetem a gyülekezetnek, hogy a reformáció napján megterítettük az úrasztalát, ilyenkor hagyományainkhoz hívem az egy közösség jelének a kiábrázolására, amely nem csak ennek a közösségnek egy jelételét jelenti, hanem az elejénkkel és majd utódainkkal való közösségnek jeleként ilyenkor egy kehelyből közösen veszünk úrvacsorát. Két ilyen alkalma van a gyülekezetünknek, az egyik a reformáció ünnepe. Szomorú szívvel hirdetem a gyülekezetben, hogy utolsó földi búcsút vettünk, Bordás Sándor, 52 éves, Hallerné Sági Erzsébet, 67 éves, és Rendes Imre, 72 éves testvéreinktől. Azért imádkoztunk, hogy a nagykegyelmű Isten az emlékezés gondolataiban erősítse meg őket, hadd tudjanak ők is háladással fordulni az Isten jósága felé, azért, amit az Isten elkészített az ő számukra ezekben a közös esztendőkben. Az Isten vigasztalása legyen mindazokkal, akik rájuk emlékeznek. Szeretném hirdetni, hogy holnap a hónap első hétfőjén este szokásunk szerint rendszerint megtartjuk a dolgozó Biblia óráját. Noha ez ünnepnap, naptárunk szerint, ennek ellenére minden ünnepnapon a heti, illetve havi rendszeressége alkalmunkat mindig meg szoktuk tartani, tehát holnap este is 7 órakor a dolgozó Biblia óráját meg fogjuk tartani a nyugodtai házunkban. Szeretném hirdetni, hogy a kiáratnál a reformátusok lapját meg lehet találni és meg lehet vásárolni. Még egy hirdetésem van az ünnepnap alkalmából és az ünnepre való emlékezés alkalmából. Nagy János presbiterén szavalatát kérem, hogy hallgassa meg a gyülekezet, amelyel ő is az emléknapnak szeretne adózni.
A megújulás dicsérete. Az eklézsiát szintelenül újítani kell, s benne minden eklézsiát magvát az ember, annak minden intézményét. A meg nem újuló beleti a pó, bedóhósodik és betókosodik. Bomlás és romlás indul meg benne. Kikezdi lassan az egészet. Újuljatok meg, hirdette a forradalmi krisztusi példa. Felröppent az első békés rakéta. Az örökké mozgó, forró és megújuló égre. S hiába a poklók minden visszahúzó kényre. Van! Van az embernek diadalmas reménye. Újuljatok meg, zengette Luther kalapácsa, amikor 95 tételét kiszögözte a Wittenbergi vártemplom kapujára. Megújulunk, zengetik mi is, szerte a világon, mert győz az élet, és az értelem túl minden halálon és butaságon, mellyel szembeszállunk, s Lutherrel együtt mondjuk mi is, igen, itt állunk, másképp nem tehetünk, Isten legyen segítségünkre. Amen.
Isten tiszteletünket folytassuk tovább, a 397. dicséretünket énekelve, majd nemzetünk imádságunkat a hímus is énekeljük. 397. énekünknek a második versét énekeljük, lásd, mi újunknak lelke megkötözve.
Thank you. készülve 295. énekünk első verset énekeljük, 295. dicséretünk így kezdődik, Jézusom, ti áról lelkem megváltottad életem. És úrvacsorai közösségünk megáldása jöjjön Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, aki ezt mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága.
Amen.
Hallgassátok meg, miképpen szerezte Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, legbővebben Pál apostol adja ezt elénk, a Korintusiakhoz írt első levele 11. fejezetében, a 23. és azt követő versekben a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely téletetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetembe. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetembe, mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok a poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, előttünk vannak a látható jegyek, próbáljuk most meg magunkat, valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked minden ajándékodért, hálát adunk neked a te végtelen jóságodért. Ezen a mai napon most különösen szeretném megköszönni azt, hogy megajándékoztad ezt a világot a te egyházaddal. És köszönjük, hogy annak mi is tagjai lehetünk. Köszönjük, hogy közösségben dicsérhetünk, tisztelhetünk téged, hogy közösségben hozhatjuk eléd az örömeinket, és hozhatjuk eléd a fájdalmunkat, gyászunkat, hozhatjuk eléd az emlékezésünket. És köszönjük neked, Urunk, hogy te a te egyházadat, a te ígéreted szerint megőrzöd, és újra megújítod, mert szükség van rá, nem csak akkor 500 évvel ezelőtt, hanem azóta is folyamatosan szüksége van az egyházunknak, a közösségeinknek a megújulásra. Mert bár az egyházat te alkottad, de emberek élnek benne, emberek alkotják. És ahol emberek vannak, ott mindig ott van a tévedés, az eltévedés, a bűn, a tőled való elfordulásnak a veszélye. És Urunk, tudjuk, hogy éppen ezért nekünk is, személyesen, mindannyiunknak szükségünk van a reformációra, szükségünk van a visszatérésre az alapokhoz, szükségünk van a visszatérésre hozzád, szükségünk van a megtérésre. Emberek vagyunk, az ember élet minden áldásával, amit tőled kaptunk, és minden átkával, amit mi magunk hozunk magunkra. Te, amikor az ember teremtetted, akkor a saját hasonlatosságát teremtetted, de annyira eltorzult ez a képmás. Mi magunk torzítjuk el nap mint nap ezt a képmást. Annyi minden van, amiben eltévedünk. Annyi mindent tettünk és mondtunk, amit nem kellett volna. Annyi mindent nem tettünk és nem mondtunk, amit kellett volna. És mindez megkötöz, megvényít, elfordít tőled. Ezért jövünk most hozzád, Urunk, hogy te legyél az, aki megtisztítasz bennünket. Szeretnénk, hogyha te vizsgálnál meg bennünket. Mert az a tükör, amit mi állítunk magunk elé, vagy amit mások állítanak, nem mutatja az igazi képet. Szeretnénk a te ígéd tükrében, a te világosságodban látni magunkat. Hadd lássuk valódi arcunkat, és kérünk azért, hogy te legyél az, aki formálsz, újjá formálsz bennünket a te kegyelmedből. Köszönjük, hogy amit hallottunk, annak a pecsétje az úrvacsora, hiszen te vagy az, aki egyedül megítélhetsz, elítélhetsz, de te nem akarsz elítélni bennünket, mert valaki már elszenvedte a büntetést, az ítéletet ott a kereszten. Ezért kérünk, hogy fogadjál most minket, újíts meg, vezess vissza magadhoz, és hallgass meg, amikor imádkozunk hozzád közösségben, de személyesen, könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Megvallottuk bűneinket, valljuk meg hitünket is, közösen elmondva az apostolok vallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az üresztőt fiában, ami Úrban, a fogadhatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokolra, harmadnapon feltámadt halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön megítélni élőket és halottakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Nyilván a tartásunk és hitvallástételünk után még három kérdést intézek hozzátok, amelyre lelkiismeretetek szerint hallható szóval válaszoljatok. Hiszitek el, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Igen, válaszoljuk. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, válaszoljuk, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem nektek a ti bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megáld az Isten mindannyiunknak az ő kegyelméből, az ő szent fia érdeméért. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk, az ő sebei által gyógyultatok meg. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és miután felkészítjük magunkat, most a végére járuljunk a szent asztalhoz a megszokott rendben. Először ez a kapcsoló, majd a következő érkezhet, és a úrvacsora vétel alatt énekeljük 457. énekünk mindegyik versét. 457. énekünk első versét kezdődik. Ó Jézus, árad csendben az ajtó, úgy válsz. Krisztus az úri szentvacsora sákramentumát ígértek vele apostolok, reformátorok, itt van őseink, és most Isten kegyelméből ígérhetünk vele mi is. Ne tegyük hiába valóvá Isten kegyelmét, amit közölt velünk, ahogy az igen mondja, mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, éljetek is ő benne, gyökerezzetek meg, és épüljetek felül benne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és háladásotok legyen egyre bőségesebb. Most adjunk hálát az értünk, nekünk adott kegyelemért, álljunk fel, és hálával kormányozunk. Urunk, köszönjük az újrakezdés lehetőségét, hatalmas ajándékát. Köszönjük az újrakezdést, amit kaphatunk az úrvacsorában, de kaphatunk minden nap, minden reggel, amit hozzáadsz, hozzátold azt az életünkhöz. Úr Jézus Krisztus, szeretnénk benned maradni valóban, benned maradni, mint szőlővesző a szőlőtön, mert tudjuk, hogy nélküled semmit sem tudunk tenni, de veled, általad képesek lettünk mindenre. Veled, általad élhetünk gyümölcs, termő életet, ami másokat is gazdagít, épít, és ami rád mutat. Urunk, kérünk, hogy hadd lehessen valóság a mi életünkben is személyesen, hogy ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé minden újjá lett. Amen. 390. énekünk második versét énekeljük. Még 390. énekünk második verse így kezdődik. Erőnk magában mit sem ér, csak hamar elesnénk. Minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket az örök dicsőségére, maga fog felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Ő a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen.